Köszöntök én is nagy szeretettel, Krisztus szeretetével mindenkit, aki bekapcsolódott Isten tiszteletünkbe, azokat, akik itt szolgálóként imádságban jelen vannak, néhányan, és azokat is, akik a képernyők előtt online módon csatlakoztak a mai Isten tiszteleten be. Szeretet természetéről szeretnék szólni egy néhány igét, igazságot, az szerint a megértés szerint, amire jutottam, hadd legyen a kép aláírás most ez a témához, hogy fejlődésben vagyok. És nagyon remélem, hogy te, aki bekapcsolódsz ebbe az összejövetelbe, és hallgatod ezeket a gondolatokat, te is el tudod mondani a szeretettel kapcsolatosan, hogy igen, én is fejlődésben vagyok. Ez két dolgot mindenképpen jelent. Az egyik az, hogy nem tartjuk magunkat tökéletesnek, a másik pedig az a típusú vágy, elkötelezettség is megfogalmazódik ebben, hogy de nem akarunk úgy maradni, hogy vagyunk. És harmadrészt pedig megjelenik benne az a hit, hogy igenis a szeretetben lehet gazdagodni, növekedni és fejlődni, amit egyébként a Biblia tanít is. A Korintusiakhoz írt első levél 12. fejezet 31-es verséhez lapozzunk. És innen fogjuk olvasni Isten igéjét, a ezen levél 14. részének első verséig. Egy hosszabb ige szakasz lesz, helyünkön ülve kövessük ezeket az igéket, a közvetítésben is ki lesznek vetítve. Tehát Korintusiakhoz írt első levél 12. rész, utolsó vers, ez a 31-es vers, innen kezdem az olvasást, és olvasni fogom egészen a 14. fejezet első versével együtt. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a testem, bocsánat, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűz halára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes. Jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gered haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. De leginkább azt, hogy profétáljatok, azaz, hogy építeni tudjatok másokat. Az Efézusi Levél első fejezetéből két verset olvasok még. Efézusi Levél első fejezet 13-as és 14-es verseit. Ő benne, mármint Krisztusban, pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ámen. Eddig az ige. Az első részben néhány olyan igazságot szeretném, ha átnéznénk, ami mindenképpen ismeret. És ezekre az ismeretekre feltétlen szükségünk van, hogy megértsük a korintusiakhoz írt levélnek a tanítását, és aztán rá tudjunk fókuszálni a felolvasott ige szakaszokra, kiegészítve nyilván az Efézusi levél kijelentésével, azaz, hogy a Szentlélek által el lettünk pecsételve az Isten számára, az örök életre. Kicsit ez az eljegyzés képe van, mint a jegygyűrűt, ahogy fölhúzza a vőlegény a mennyasszony újjára, és viszont, hogy eljegyzi magára, azaz közeledik a mennyegző, közeledik az az idő, amikor már elválaszthatatlanul mindig együtt lesznek, ez az egyház reménysége is, hogy el vagyunk helyezve a nekünk aratott Szentlélek által Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak, és így várjuk őt vissza, mint hogy a szerelmes várja a vőlegényét, ezzel a bizonyossággal, reménységgel és örömmel várja vissza Isten népe a mi Urunkat, Jézus Krisztust a bibliai proféciák alapján. Pál apostol a második misszió útján jut el Korintusba, Krisztus előtt 51-52 között másfél évet tölt ebben a városban. Ebben a városban jött létre Európa első jelentős gyülekezete. Három gyülekezet volt ekkor, ez volt a harmadik gyülekezet, az első a jeruzsálemi gyülekezet, a második a szíriai antiókiai gyülekezet, kisebb közösségek létrejöttek más településeken is, de jelentős gyülekezet itt Korintusban jött létre Európában, amely egyértelműen egy görög helén terület volt. Erről még néhány dolgot fogok mondani, és amikor beszélni fogok a környezetről és a körülményekről, szeretném, ha felfedeznénk azokat a párhuzamokat, amelyek a mai társadalmi és szellemi mozgások tekintetében körülvesznek bennünket, és igenis hatással lehetnek ránk, hatással akarnak ránk lenni. El kell döntenünk, hogy mit engedünk a szívünkbe, és mit nem. A levelet Efézusból írja, amikor három éve tartózkodik Pál apostol az efézusi gyülekezet plantálásakor ebben a nagy kis-ázsiai városban, és ott a harmadik év vége felé, 55-ben írja meg a levelét az ő általa plantált korintusi gyülekezetnek, így a levél hátteréről, ezt érdemes tudni. Maga a város, Korintus városa római provincia volt, szenátori provincia. Krisztus előtt 146-ban lerombolják a rómaiak, majd Julius Cézár 44-ben Krisztus előtt újjáépíteti, és már Krisztus előtt 27-ben Akhája római provinciának a fővárosaként tudunk róla. Rendkívül erőteljes gazdasággal, kereskedelmi központként, nagyon dinamikus pénzügyi gazdasági élet folyt itt, ezért is lett ilyen kiemelt városa ennek a térségnek. Úgy tudjuk, hogy mintegy 600 000 lakosából kétharmada lakosságnak rabszolga volt, és egy szűk réteg uralta az anyagi források jelentős részét. Megint egy kicsit a mai világhoz térünk vissza, amikor gyakorlatilag egy nagy rétege a társadalomnak bérből és fizetésből élő emberek, egyik hónapról a másikra élő emberek sokasága él a világban, kicsit ilyen függő viszonyban a munkáltatójától. Nyilván tudjuk, hogy van bizonyos fajta munkaerő mozgás lehetősége, de akinek nincsen tartaléka, az mégiscsak egyfajta kényszer alatt végzi a munkáját, fél attól, hogy elveszíti a munkájét. Ezért ez a fajta párhuzam is, ha nem is közvetlen kényszerek és a szabadságjogok teljes mértékű nyilvános megszüntetése az, amit látunk, de mégis egy korlátozásának tanúi lehetünk a mai társadalomban. És szintén igaz az is, hogy nagyon szűk réteg kezében koncentrálódik a világ gazdaság erejének jelentős része. És egyébként más területeken is meglátjuk ezeket a koncentrációkat. És akkor a 200 szabad ember tehát szolgál ki, 200 ezer szabad embert szolgál ki, 400 ezer rabszolga, és amikor a gyülekezet megszületik, akkor ebből a háttérből érkeznek hívő emberek, vannak irtózatosan gazdag emberek, vannak rabszolgák, vannak szabadok, és akkor ebből az egyvelekből lesz a gyülekezet. Ráadásul Korintus város egy multikulturális város volt, abszolút több nemzetiségű város volt, nagyon sok nép költözött, népből költöztek oda, és csoportosultak ott. Néhány gondolatot majd mindjárt mondok, hogyan is alakult ez ki. Szóval a nehézségek, amely ennek a jelentős méretű gyülekezetnek számolnia kellett, az elsősorban abból fakadt, hogy itt ezen a helyen ütközik és találkozik a hellén kultúrával a kereszténység. Azt szokták mondani, hogy Európa egyrészt a görög kultúra és a kereszténység, keresztény kultúra gyökereivel rendelkezik, ezt mixelték össze, ebben azért sok igazság is van, de azért hadd húzzam alá, és remélem, hogy a mai istentisztelet végére nyilvánvalóan válik, hogy azért a görög kultúra és a kereszténység, nem a keresztény kultúra, hanem maga a kereszténység, mint tűz a vízzel. Annyira semmi köze egymáshoz. És ez a fajta szellemiség és alapvető gondolkodásmód feszült egymásnak immár a gyülekezet közösségén belül. És akarta hatása alá keríteni a hívő közösséget, és mivel néhányak nem tisztultak még ki ezekből a gondolatokból, vagy hatással volt rájuk a környezetnek a szellemisége, filozófiája, gondolkodásmódja, életgyakorlata, ezért bent voltak a gyülekezetben olyan gyakorlatok, amelyeket Pálnak kezelnie kellett a korintusiakhoz írt első levélben. Utána olvasva és gondolkodva öt jellemzőt szedtem össze, amelybe csoportosíthatjuk ezeket a kihívásokat, ezeket a hatást gyakorolni akaró mechanizmusokat vagy hatásokat is, amelyek érték az akkori gyülekezetet, és nagyon jellemzően több dolog ebből éri a mai keresztényeket is, akár hazánkban, akár Európában, főleg a nyugati kultúrkörre gondolunk. Miért is fontos beszélni erről? Szokták mondani, van a latin bölcsesség, hogy a történelem az élet tanító mestere. Én, ha szeretnék egy picit közelebbi meghatározást adni, akkor azt mondom, hogy az egyház történelem a hívő embernek a tanító mestere. Ha nem akarod ugyanazokat a hibákat elkövetni, amelyet az évszázadok során az egyház történelmét olvasók elé tárulnak, ezekből a bizonyítékokból és fejezésekből, akkor meg kell ismerned, hogy milyen hibákat követtek el eleink, hogy ne kövesd el újra. Ha nincs ismereted és megértésed, akkor ki leszel szolgáltatva az áramlatoknak, és még azt hiszed, hogy jó irányba is tart az életed, és akkor eltelik néhány év, amikor fejreáll a hited, és akkor visszagondolsz, és hallasz valakiről, hogy figyelj már ide, gyakorlatilag 2000 pár száz éve mondja a Biblia már az Ószövetségben, és az újszövetségi korban pedig, 2000 éves egyház történelemben pedig tanúságok számtalan sokasága tárul elénk, hogy ugyanezeket a hibákat így és így elköveti a keresztények, és ezt kellett volna kerülni, ha nem tartjuk magunkat feletté bősnek, önigaznak, vagy nem vagyunk olyan balgák, hogy nem értékeljük az ismeretet. Ugyanis a hithez ragasztassék ismeret elv megjelenik a Bibliában. Másrészt, amint gondolkodtam, hogy két nagyon érdekes dolog, de csak kettőt emelek ki belőle, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy kinyilatkoztatásban is szóltam, meg ismerettel is szóltam. Tehát Pál mind a kettőt fontosnak tartotta, hogy kinyilatkoztatás legyen az Úrtól, és egy isteni Szentlélektől való megértése legyen, de azt is fontosnak tartotta, hogy legyen megértése, tehát megtanult dolgokat, akár a Bibliából, akár a hitrendszerekből, tehát megismert a görög kultúrát is például, ismert a görög filozófiát, költészetet, és tudott különbséget tenni. És ezért volt alkalmas arra például, hogy a korintusi levelet ilyen mértani pontossággal megírja, és teljesen világos tanítást adjon nekünk, ma élő keresztényeknek is. Tehát öt dolog, amely kihívásként ott volt a korintusi gyülekezetben és körül. Az egyik a úgynevezett gnózis, az ismeret alapú gondolkodás volt, a gnoszticizmus jellemzője volt. Több helyen találkozunk a Bibliában a keresztényeket, ez a fajta görög filozófiai irányzat, életfelfogás és kozmológiai felfogás mindenképpen érintette és hatással volt rájuk. Ez az ismeret szerepét hangsúlyozza az Isten megismerése eszközéül. A tan szerint az ismeret és a bölcsesség útján beléphetünk az Isten titkaiba, és egyesülhetünk vele. Erre reagál például Pál apostol az 1 Korintus 2:1-2-ben így. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem meg, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Tehát Pál itt már a második részben, ebben a két versben világossá teszi, hogy az a fajta görög bölcselet és az evangélium, az két külön világ. Hogy az evangélium a názáreti Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot, és a Jézus Krisztusban ott megváltást helyezi központba, és a hozzávaló viszony határozza meg az embernek az életében azt, hogy közösségbe kerülhet-e az élő Istennel. És ez ennek az isteni kegyelemnek az elfogadása által már a tiéd lehet. Attól függetlenül, hogy mennyit tanultál és mennyi bölcsesség birtokában vagy. Tehát mikor Pál apostol ezt leírja a korintusi levélben, ezt azért írja le, mert emlékeztetni akarja a korintusiakat, hogy ő nem filozófusként prédikált, hanem Isten felkent szolgájaként hirdette nekik a Krisztust, aki emberré lett Isten, és így, mint szent és tökéletes halt meg a bűneinkért, és az Istenhez való viszonyunkat egyedül ez az igazság határozza meg, és semmi más. Aztán a másik jellemző hatás, ez a dualista gondolkodásmód, egyébként bizonyos fokú materializmus is megjelent már a görög filozófiában, a matéria központi helyezése, és azt mondja, azt tanították a Pál korára is még érvényes filozófiai irányzat képviselői, hogy a lélek az pusztán egy erő a testben, az Isten pedig tüzes lehelet. Az univerzumot pedig a logosz hatja át, és majd a boldogság értelmezésnél pár szót azt mondják, hogy a logosz, egyébként egy bibliai fogalom lett belőle, csak teljes más értelemben, a logoszhoz való igazodás által jön létre a boldogság. De mondom, még a boldogság eszménynél még egy pár szót erről szeretnék szólni, megpróbálom lehető legérthetőbben. Visszatérve a dualizmusra. A dualizmusnak kettő megjelenése volt a gyülekezetben és a társadalomban. Az egyiket laxizmusnak nevezi a tudomány, ez a latin kifejezés azt jelenti, hogy lazaság, erkölcsi lazaság. Azt tanították ezen tanoknak a képviselői, és ez nagyon mai dolog, hogy a lelkiismeretedet úgy tudod elhallgattatni, hogy elhiteted magaddal, hogy minden, amit a törvény nem tilt, az nem bűn. Na nézzük a mai világot. Mivel a lelkiismeret bizonyos dolgokat bűnnek ítél, ugyanezzel a filozófiai irányzattal azonosulva azt mondják, változtassuk meg a törvényeket. És ha megváltoztatjuk a törvényeket, ezért azt gondolják, hogy a lelkiismeretet fölül lehet írni. Megfeledkeznek arról, hogy a lelkiismeretet nem lehet fölülírni, maximum kioltani lehet, tönkretenni lehet. A lelkiismeret a teremtettségnél fogva az Isten igazságának hordozója. Független az ember szellemétől, nem ura az ember a saját lelkiismeretének. De látjátok, ugyanezeket az elméleteket és elveket látjuk megjelenni a mai társa, a mai kultúrában, akár gyülekezeten belül is. Tehát csak tanítsunk valamit, fogjunk fel így, vagy úgy, vagy amúgy dolgokat, mondjunk, hagyjunk el igazságokat, és akkor megnyugtatjuk a lelkiismeretünket. Aztán a másik típusa ennek a gondolkodásmódnak pedig az úgynevezett rigorizmus, erre mondják ugye a rigorózus hozzáállást, szokták mondani, ugye ez a melléknév, hogy törvénykező, szőröző, merev, nagyon szigorú személyiség, és ez is megjelenik a kereszténységen belül, ugyanígy megjelenik a korintusi közösségben is. A lazaság, az erkölcsi lazaság zülléshez vezet, lezülleszt, felelőtlenné teszi az embert, míg ez a fajta rigorózus hozzáállás megbénítja az embert, mert állandó félelemben és ilyen kényszerek között tartja, mert megfelelni nem képes a saját maga által fölállított erkölcsi normáknak, vagy erkölcsi rendnek. A tanítás szerint, amely körülvette a korintusiakat, és megjelent a gyülekezetben is, és a dualista tan szerint, amikor az ember már le tudja győzni a saját ösztöneit, az már maga a feltámadás. Ezért kellett Pál apostolnak a Korintusi levél 15. fejezetében a feltámadás, hogy egész részletes tanítást adni, mert nem a mai világban támadunk föl, ez nem valami dolog, amikor jobbak leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy na, föltámadtam már, én új ember vagyok, ilyen tanulók is megjelentek egyébként ma is, hanem a feltámadás az majd következik, és feltámadunk megdicsőült testben, amelyben nem lesz bűn, nem lesz romlandóság, hanem tökéletes lesz, az örök életre alkalmas testet kapunk. A harmadik dolog, ami jellemezte a közeget, és a gyülekezetben élőket is, ez a misszikum, az élmények, átélések fókuszbálítása. Ez teljes mértékben jelen van a keresztény közösségekben, bizonyos körökben a mai napon is, egyébként mindegyik fellelhető, bizonyos mértékben és módon. A hellenizmusra jellemző volt, hogy, és akkor ide csak egy kitérő, a hellenizmushoz egy kitérő, maga a hellenizmus kiterjedt állapota, Makedón Nagy Sándor Krisztus előtt 4. században történt hódításai által terjedtek ki, gyakorlatilag Indiáig. Először a perzsákat győzte le, és elterjesztette gyakorlatilag a görög nyelvet és a görög kultúrát, a lakott föld határáig szerette volna kiterjeszteni a birodalmát, de aztán meghalt, és ez teljes mértékben nem sikerült neki. De teljes mértékben viszont meg tudta valósítani, ez a helén kultúrát elterjesztette. Majd ez a helén kultúra gyakorlatilag úgy tudzám-e beolvadt a római birodalomba, és megmaradt, mint kulturális érték, olyannyira, hogy a római polgárok erőszeretettel alkalmaztak görög filozófusokat gyerekeik tanítására, és a rabszolgát pedig, aki ezeknek a filozófus iskoláknak a tanáraihoz vitték a gyerekeket, nevezték pedagógusnak egyébként. Ugye a mai pedagógus kifejezés ebből van. Tehát a hellenizmusra, az így elterjedt vallásra és filozófiára feltétlen hatással volt a keleti, indiai filozófia is, ugye egy kicsit ilyen integráló szerepet töltött be, mint egy ilyen világvallás, vagy ilyen világfilozófia. Ennek vannak gyökerei is egyébként magában a filozófia irányzatban konkrétan, de most erre nem lényeges, hogy kitérjünk. Ezért megjelenik benne például a reinkarnáció elmélet, és néhány keleti eleme a világfelfogásnak. Ezért van, mert egy kiterjedt birodalmi lét volt, amiben mozogtak ezek a fajta eszmei áramlatok. Oké. No, visszatér a misztikusokhoz, a misztikumhoz. A hellenizmusra tehát jellemző volt a misztérium vallások jelenléte és gyakorlata. Ezek jellemzője az extázis átélése, a felfokozott érzelmi állapotba lépés, és ennek a keresése, mint az Isten tisztelete. Tehát úgy gondolták, hogy igazán Istent egy ilyen extatikus állapotba tudod tisztelni, és igazán akkor tudod Isten tisztelni, hogy ilyen érzelmi felfokozott lelki állapotba kerülsz, nem szerintem ez egy lelki állapot, és ilyen szinte kikapcsolsz magadból, és egy kicsit elveszíted a józan eszelet és a kontrollt, és teljesen feloldódsz a nagy nirvánába, és így imádod Istent. Nekem számomra nagyon megdöbbentő volt egyik kedves ismerősöm által elmondott néhány gondolat. Na, nem is nagyon mertem volna így megfogalmazni, de ő bátrabb, mint én. De nagyon elgondolkodtatott, és javaslom, ti is gondolkodjatok el rajta. Azt mondja, figyelj ide, ez a modern imádó, meg dicsőítő zenekaroknak azt mondja, vedd le a hangot, és csak nézd az embereket. És nézed őket, és tedd fel a kérdést, miben különböznek ezek a világi emberektől? Kinézetre, kisugárzásra, az arcuk, az ábrázatok, a tekintetük. Ez egy csomó kiélt, testies ember. Azt mondja, tudod, néha olyan érzésem van, hogy ezek sokkal inkább sátán imádatok, mint az Isten imádata. Megrendítő volt, de ha nem megyünk ilyen messze, hanem csak visszatekintünk a történelmi tényekre, és akkor azt mondjuk, hogy ezt az extatikus állapotba jutást, eredményt állították középpontba a gondolkodás és az értelem kikapcsolása útján. Az ilyen állapotot a lélek drogjának is nevezhetjük. És akkor kicsit fölhívom a figyelmeteket arra, hogy a názareti Jézus, amikor Isten magasztalta és dicsőítette, 1000 éves zsoltárokat énekelt. 1000 éves zsoltárokat. És ezt biztosan tudjuk. Tehát a Bibliában lejegyzett 1000 éves zsoltárokat énekelt, amelyeket egyébként 1000 éven keresztül, mikor az megszülettek, minden Isten tisztelő zsidó ember énekelt. Például a grádicsok énekét, amikor mentek ugye a templomba áldozatot bemutatni. Tehát az számukra mindig új ének volt. És maga a názáreti Jézusról azt olvassuk, hogy elmentek az olajfák hegyére, és elénekelték a zsoltárokat, amelyeket akkor egy zsidó ember elénekelt. Akkor felteszem a kérdést, hogy ez az új ének mánia, amit ma istentiszteleknek neveznek, valóban igazolható gyakorlata önmagában. Természetesen mindig születtek új énekek. Az ébredéseknek a jellemzője mindig az volt, hogy a felébredt, megújult vagy megtért embereknek az életéből fölfakadt az Isten magasztalása, és aztán ezek dalokban, szövegekben is megszülettek. És ezt én teljesen egyetértek. De nagyon vigyázzunk, hogy mit fogadunk be. Mert Pál apostol ettől az extázistól óvja a korintusiakat, és mondja is nekik, hogy a Szent Szellem a józanság lelke. És azt mondja, az örjöngés, amit ti műveltek, az nem Isten tisztelet, az nagyon hasonlít a pogány kultuszhoz, amiből jöttetek. Hadd mondjam nektek, a legidősebb keresztény is 3 éves volt ebben a gyülekezetben. Tehát azért ez egy nagyon fiatal gyülekezet volt. Tehát akik legelején megtértek még a páros szolgát, az is 3 éves hívő volt még, és a nagy része pedig még fiatalabb keresztény volt. Ezért is mondja nekik, hogy testiek vagytok, nem vagytok szellemiek, de ők nagyon szellemének gondolták magukat. Tehát amikor például 15 percig 2 szót énekelnek egy ilyen imádódalba, nem vagyok benne biztos, hogy az valóban egy érett, Szentlélektől való imádat és dicsőítés. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az nagyon sok esetben ilyen testi, extatikus, öngerjesztő valami, és amit az emberek, ha ráállnak erre, akkor mondom, kábítószerként adagolhatják maguknak, és mint ahogy nekem a világ életemben egyre több kellett valamiből, ebből is egyre több kell. És egy teljesen abnormális életet kezdenek élni, a valódi kapcsolatokból kilépve. Hát én nem gondolom azt, hogy én nem tudom Istent imádni, amikor dolgozok. Nagyon nagy baj lenne. Ha nem tudok imádkozni, amikor 2 kollégámmal utazok valahova mondjuk leltározni. Nem hangosan fog öröngeni, meg nem fog bedugni a fülemet és hallgatni valamit, hanem imádkozhatok őértük és beszélgetetek velük, és Isten tisztelő módon bemutathatom nekik a Krisztusnak a kegyelmét és szeretetét. Tehát a misztikum. Aztán a negyedik dolog, amelyről szól, és értitek, hogy a szeretettel kapcsolatban mennyire összefüggésben vannak ezek. Ezek mind-mind egoistává, emberközpontúvá, egyénközpontúvá, befelefordulóvá teszik az ember személyiségét, és önmagát helyezi a középpontba, a saját élményei, tudását, ismeretét, ahelyett, hogy Pállal azt mondaná, hogy nem akarok köztetek tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről, a mesiásról. A negyedik dolog a szélsőséges, széteső társadalmi rend, döbbenetes mennyire mai az egész esemény. A görög városállamok felbomlásával egy egész érdekes szétesett társadalmi világ tárult elénk a görög világban, amiben egyébként az evangélium diadalmasan belépett itt Korintusban. Erre képzeljétek el, az volt jellemző, hogy ilyen 10-100 fős egyesületek jöttek létre, hogy megkeresték az emberek a kapcsolódást. Ezeknek az egyesületeknek külön rendje volt, külön törvényei voltak, külön bírósága volt. Ezért mondja Pál, hogy a gyülekezetben vagytok, és kifele mentek bíráskodni, tehát egy ilyen egyesülethez mentek igazságot szolgáltatni, hát nincs nektek közöttetek egy bölcs sem, aki az ige szerint járna, nem pedig egy világi eszmerendszerből fakadó törvényi rendszerből. Tehát 10-100 fős egyesületekbe tömörültek az emberek, keresték a szerveződést. Ez is jellemezte ez a fajta öntörvényű, külön csoportok létrejötte, atomizálódó társadalom, teljesen mai világban élünk, rendkívül flexibilis, és mozog minden, és igazán nem lehet kiszámítani a törvényeket sem, annyira megváltoznak pillanatról pillanatra az értékek, hogy mi érték, mi értéktelen, gyakorlatilag az ember kapkodja a levegőt, ha nem kötelezte el magát az egyedüli törvény mellett, amely Isten igéje, és amelyről azt mondja már az Ószövetség, hogy ezt a törvényt, és ott azért hadd mondjam nektek, ott az Ószövetségről van szó, és az Új Szövetség ezt az Ószövetségi törvényt foglalja a Krisztusban, és foglalja be két nagyon fontos törvénybe, szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint magadat, ugye? Ez a törvény, ezt tanítják a proféták, mondja az ige. És ez a Szentírás azt mondja, hogyha te megkaptad a Szentlélek ajándékát, aki által el vagyunk pecsételve a Krisztus számára, akkor ez a Szentlélek hova írta be a törvényt? A szíved hústáblájára. Tehát egy hívő ember, ha tényleg hívő ember, nem lehet elszakadva az Isten törvényétől, ez a tízige, és az a rend, az isteni rend, hanem belsőjéből fakad, a Szentlélek által való meggyőződéséből fakad, hogy ehhez a rendhez igazodik, és nem akar máshoz. Nincs is megnyugvása másban. Tehát ez egy stabil dolog. És az ötödik dolog pedig a boldogság eszmény, hát ez is nagyon mai nyilván megjelent valahogy, valamilyen módon, egy pár gondolatot mégiscsak olvasok az ismeret átadása miatt. A sztoikus filozófia jellemezte ezt a kiterjedt helén kultúrát. Ebből néhány morzsát, ami talán a lényeg megértéséhez szükséges. A sztoikusok etikája az általános görög életfelfogáshoz ragaszkodva az ember végcélját a boldogságban látja. Azt mondja, az ember azért születik, és igazán az életének a végcélja, hogy boldog legyen. Ez teljesen mai eszmény. Tehát igazán az életünk végcélja, hogy boldog legyen. Aztán van egy ilyen előadás, pár hónappal ezelőtt hangzott el, vagy nem tudom mennyi ideje, hogy lehetek-e még igazán boldog. Ezt nagyon javaslom ehhez a mai igényedéshez hozzáhallgatni újra, és végig gondolni, mert ott néhány dolgot részletesebben kifejtettem, de nagyon sok áthallás lesz a kettő között. Oké, végcél boldogság. A világ változhatatlan, mondják a sztoikusok, és szükségszerű rendjéből következik, hogy a boldogság, és ezzel együtt az erkölcsi cél, a természet szerinti élet. Tehát ha a természettel harmóniában vagy, nagyon ismerő, igen, a környezetvédelem, a természet, és hogy védjük, meg vigyázzuk, meg, persze ez fontos keresztény felelősségünk, de nem a természettel kell harmóniában élned, hanem az élő Istennel. Az élő Istennel kell harmóniában élned. Ha te csak a természettel élsz harmóniában, megette a fene. Azzal te nem sokra mégy, boldog végképp nem leszel. A Biblia szerint. Mivel pedig az emberi természet lényege az ész, a ráció, ezért a sztoikusok az erény lényegét a tudásban határozták meg. De hangsúlyozták a tevékenység szükségszerűségét, aktivitás, az akarat erejének jelentőségét is. Az akaratot szabadnak tartották, és akarat szabadságot a mindenségben uralkodó szükségszerűség elvével próbálták összeegyeztetni. Erre beszéltem azt, hogy a mindenséget átható logosszal való teljes azonosulás, amelynek egyik iránya ugye az volt, hogy lelkedben kell azonosulni, és a testedben mindegy, mit csinálsz. A másik meg az a rigorózus hozzáállás, tehát hogy megfeszíteni magamat, hogy alkalmazkodni tudjak ehhez a törvényszerűséghez, a logoszhoz, amely áthatja a világot, az univerzumot. Hát még döbbenetes egyébként, hogy magában a sztoikusoknál megjelenik a világpolgár kifejezés. A görög filozófusok azt mondták, Zénon egyébként, aki alapította ezt az iskolát, azt tanította, hogy a világ egy nagy polisz, amelyben van egy mintapolgár. Független attól, hogy milyen nációból származik, hasonlít egymáshoz, ha igazodik a logoszhoz. Nagyon érdekes egyébként, hogy mennyire valóban ez a görög és keresztény befolyás megjelenik a mai életfelfogásban és tanokban egyébként. Tehát nyilván akik ezeket hozzák, az nem feltétlen buták, tehát sőt, van ismeretük, és higgyétek el, hogy ezeket a filozófiákat is, akik egyébként meghatározói, tehát, hogy is mondjam, ilyen tanítói ezeknek a rendszereknek, azok mélyen ismerik ezeket az igazságokat. Kutya kötelessé a keresztényeknek, hogy ismerjék. Tehát egy buta kereszténység nem tud partiban lenni, értitek? Tehát a butaság az nem hit. Nem az ismeret kell a hithez, de a hithez kötelességünk ismeretet ragasztani. Különösen, akik emberekkel foglalkoznak, azoknak kötelességük tanulni. Folyamatosan tanulni. És nem feloldódni a nagy nirvánába, hanem igenis használni az agyadat, az eszedet, és fáradtsággal küzdeni, és tanulmányozni, és utána menni, és utána olvasni. Mert különben nem értjük a helyzetet, és belemegyünk ugyanazokba a hibába, amivel 100 évvel ezelőtt belementek. A Biblia tanítását figyelembe véve a boldogságot, ha egyszerűen leszeretnénk írni, talán a legtalálóbb megfogalmazás ez. Olyan állapot, amikor felhőtlenül élem át, hogy szeretek és szeretve vagyok. És keresztény fogalomban ugye, hogy az Isten szeretetében vagyok, és ebből a szeretetből fakadóan én is tudok szeretni. És csodálatos dolog, az, hogy ebben az isteni szeretetben, mind a megismerésében ennek a végtelen, kimeríthetetlen isteni szeretetnek, és szorosan hozzá kapcsoló isteni kegyelemnek, mivel ez végtelen és kimeríthetetlen, ezért egy élet is kevés ahhoz, hogy csupán töredékét, morzsáit megéljük, megértsük, befogadjuk ennek az isteni szeretetnek, és ebből fakad az a továbbadott szeretetünk is. És mindenképpen ez a szeretetben való gazdagság az Isten megismerésével van párban. Ha példát szeretnék hozni ehhez, egy Istentől megáldott házasság példáját hadd hozzam. Egy Istentől megáldott házasságban a házastársak egyre jobban szeretik egymást. Nem azért, mintha nem szerették volna egymást, mikor összeházasodtak, hanem ez a fajta összefonódás. Az életút, az életpálya, az egymásnak a megismerése által ez a szeretet gazdagodik. Azt tudom mondani, hogy 25 éves házasok vagyunk ebben az évben a feleségemmel, ezért van egy másik gyűrű is már az ujjamon, ez is gyűrű. És azt tudom mondani, hogy én ma jobban szeretem a feleségemet, mint szerettem, mikor elvettem. És ez nem azért van, mert akkor nem szerettem volna, hanem jobban összeért már az életünk. És ez teljesen jó értelemben tudom mondani is. Ez az embernek a szívét elönti, hálával tölti be, és nagyon hálás Istennek, hogy például adott társat az élet útján. Tehát a szeretve vagyok, és szeretek. Ez a boldogság bibliai értelemben állapota. Aztán úgy vélem, a boldogság nem elválasztható a szeretet gyakorlati megélésétől és tapasztalatától. Azaz magától, a szeretettől, Isten pedig szeretet. Ezért tartom nagyon veszélyesnek azt, ha valaki az Isten imádatát úgy értelmezi, hogy függetlenítem magam mindenkitől. És én vagyok a középpontjában. Ezért nagyon hajlamos lehet az ember arra, hogy mikor azt gondolja, Isten imádja, végül is magát imádja. A saját jó érzéseit állítja központba. Nem pedig a megfeszített Krisztust. És ezzel a szeretetből kifolyólag azt, akit látok. Mennyire becsapós dolog lenne, hogyha én azt mondanám, hogy bocsánat, ma prédikációra készülök, drágám, nem tudlak szeretni. Mert most az Isten szeretem. Igaz? Ezt mondanám a feleségemnek. Ez valami gáz, nem? Tehát most nem, nincs időm rád figyelni, meg nem tudok veled egyáltalán, most kilaptalak, mert most én el vagyok telve azzal, hogy én Istennek szolgálok. Miközben Istennek szolgálunk, ez csak egy és egy módon történhet meg, hogy egymás felé szolgálunk. Az Istennek való szolgálat valójában az emberek felé való szolgálat. Így van? Azt mondja Jézus, mikor tanít erről, a szeretetről, hogy szeress az Urat teljes elméből, minden erődből, és a második, ami nem kisebb az elsőnél, mondja, és fele barátodat, mint magadat. És akkor a szeretetet, mikor tanítani akarja a názareti Jézus, melyik példázatot mondja? Hát az irgalmas samaritános példázatát mondja, hogy gyakorlatilag más népből való, igazán ellenséges kapcsolatrendszer jelentkezik ugye a zsidó és a samáriai között, és mégis a samáriai volt az, aki azt mondja, hogy betöltötte a törvényt. Miért? Mert szerette azt az embert, aki szükségben volt. Azt töltötte be a törvényt. Értitek? Tehát az, hogyha én annyira szeretem az Istent, hogy már nem tudok odafigyelni senkire, akkor az nem az Isten szeretete. Hanem valamilyen eszmének a szeretete, amiben beleestek a korintusiak is, hogy valamit gondoltak Isten imáratának, meg tiszteletének, de valójában nem az volt az Isten imárata, és erre azt kellene mondja egy pár nekik, hogy kiskorúak vagytok. És próbálta nagy szeretettel és nagyatyai gondoskodással helyre tenni a kificamodott részeket az életükben. Hát azért mond nekik egy-két érdekes dolgot is, de mármint azt mondja, hogy szeretném, ha végig gondolátok, hogy hogy menjek oda, bottal vagy jó szóval. Tehát azért helyre tesz a dolgot, tehát ugye nem hagy kérdést. Tehát ez nem eldöntetitek, mint a démoszban, hogy ezt megszavazzátok majd. Ez Isten igazsága, és ő már ezt eldöntötte. Ti meg eldöntitek, hogy Isten útján akartok járni, vagy se. Más nem lehet eldönteni. Ezt a kettőt lehet. És hadd mondjam neked, hogy tök mindegy, milyen videót nézel, és ott mit tanítanak. El kell döntened, hogy Isten igére alapozod az életedet, vagy mindenféle féligasságra. Vagy 90% igazságra és 10% méregre, pusztán csak azért, mert jó érzés kell benned. Sokszor elmondom, hogy az Isten igéje gyakran nem jó érzés kell bennünk, hanem kivág dolgokat. És kimondottan rosszul érzi az ember magát, mikor olvassa. Azért, hogy aztán jobban érezze magát, tehát, hogy megbéküljön. Az Istennel való megbékülés kézzel fogható megvalósulása az ő igéjével való megbékülés. Mert Isten és az ő beszéde elválaszthatatlanok egymástól. C.S. Lewis írta, az Isten szeretetét ajándék szeretetnek nevezte, mely nem vár viszonzást, gyönyörű. Tehát nem várja Isten, hogy szerest. Nem azért szeret bennünket, mert azt várna, hogy szeressük. Mi ilyenek vagyunk, nem? Mi így tudunk szeretni. Azért, ha valakire jót teszünk, mit mond a mondás? Jót tett helyébe, jót várj. Valahol benne van az emberben ez. Hogy én szeretem a másikat, és akkor elvárom, hogy ő is szeressen viszont. Ez a mi szeretetünk. De az Isten szeretete tényleg feltétel nélküli. Ő nem vár viszonzást. Nem az érdemeink miatti jutalom az Isten szeretete, mondja Lewis, hanem Isten lényéből fakad, és abszolút önzetlen. Ez a legnagyobb, az embert éltető atyai, megmentő szeretet. Így, ilyen tisztán szeretni, megnyugtatlak, meg magamat is, egyedül Isten képes. Ilyen tisztán szeretni, egyedül Isten képes. Ezért mondom azt, hogy életprogram. A szeretet felfedezése, a továbbadása által való megélésével együtt. A fent leírtakkal kapcsolatosan két igét szeretnék, igen szakaszt szeretnék elétek hozni. Az egyik a Galata levélben Pál apostol írása, a másik pedig az Úr Jézusnak a tanítása. Galata 5:5. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem körülmetékedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkereszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését. Bárki legyen is az. Azért ezek komoly szavak. És aláhúznám, hogy a szeretet által munkálkodó hitet állítja a tanítás fókuszába Pál apostol, nem pedig az egyéb külsőségeket. A törvényt, ugye? A rigorózus hozzáállást. Aztán a másik helyen azt mondja az Úr Jézus a Máté 24.9-től, akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jön el a vég. Itt azt szeretném azt mondani, most mikor teljesednek be ezek az igék teljes mértékben, nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy találkozunk a gonoszságnak az egyre nagyobb mélységével ebben a mai kultúrában. Tehát egyre inkább szembesülünk olyan dolgokkal, amik megráznak bennünket. Tapasztalunk csalódást, visszaéléseket. Elbuknak vezetők a szemünk előtt. És azt mondja, hogy a gonoszság sokasodik. És akkor ennek azt mondja, hogy a gyümölcse az ember számára az, ha nem figyel, hogy megkeményedik a szíve. És hideggé válik. Nem tud már senkiben bízni, és mivel nem tud bízni senkiben, nem is tud szeretni igazán senkit. Talán még saját magát sem. Hamis profétákról is beszél az ige. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben már azt mondja az írás hamis profétákról, ez nagyon különleges egyébként, hogy, és szívled meg, hogy ezek a hamis proféták a saját lelkükből profétálnak. Nem az Isten szellemétől profétálnak, hanem a forma ugyanaz, mint az isteni profécia, de egy ilyen extatikus élmény, ilyen lelki, lélekből jövő ilyen nem is tudom micsoda, nem pedig a Szentlélektől való profécia. Én azt tudom mondani, hogy nem gondolom, hogy nekünk el kéne fogadni tanításokat olyan emberektől, akik azt se tudjuk, hogy ki fia borja, melyik gyülekezetbe jár, milyen életet él, hogy hitelese vagy sem. Pál apostol korában is, amikor még nem volt ennyire internetes minden világ, akkor azt mondta, hogy ajánló levelet írunk. És aki a mi ajánló levelünkkel rendelkezik, azt fogadjátok el hitelesnek. Ez össze-vissza emberek, akik sehol nincsenek, mert nem tudom, 8. egyházban vannak már. Mitől lennének hiteles szolgálók, proféták, vagy dicsőíték, vagy nem tudom micsoda? Miért kéne őket komolyan menni? És ma ebben az internetes világban néhányan számolatlanul fogyasztják a mindenféle forrásból jövő profétai megnyilatkozásokat. Úgyhogy utána se jártak annak, hogy kik ezek az emberek. Ki a fia, a felesége, az apja, anyja, egyáltalán, hogy hiteles, nem hiteles, hívő, nem hívő. Kicsoda ez az ember? Tehát azt gondolom, hogy az ige tanítása szerint nagyon nagy felelősségünk van, hogy gazdagodunk el a szeretetben. Mert bizony, amit befogadunk, az fogja formálni a gondolkodásunkat és az életünket. És erre Pál világosan felhívja a figyelmünket. Az atyától Krisztusban adott, ugye átadott és tapasztalt, és így tanult szeretetet. Ne hagyjuk el. De nagyon fontosnak tartom ezeket így érteni. Az atyától a Krisztusban átadott, megtapasztalt és tanult szeretetet. A szeretetet igenis lehet tanulni. Méghozzá azt, hogy hogyan tudom szeretni a másikat. Ezt tanulni lehet. És a szeretet nagyon fontos akarati döntések sorozata. Hogy én eldöntöm, hogy a magam önző szándékai elé helyezek mást. A szeretetnek ez a kulcsa. Hogy mást magam elé helyezek. És akkor beszéltünk a kereszténység lényegéről, nem? Mert a Krisztus maga elé helyezett bennünket. a saját érdekei elé helyezett bennünket, hogy megváltson minket. Gyámoltalannak születünk, írja Louis, ahogyan tudatra ébredünk, rádöbbenünk, hogy egyedül vagyunk. Szükségünk van másokra. Testileg, érzelmileg, értelmileg szükségünk van rájuk. Még önmagunk megismeréséhez is. Nem lehet elszigetelődni, és nagyon fontosnak tartom ebben a karanténos helyzetben is, hogy igenis kapcsolódjunk egymáshoz. Föl lehet venni azt a telefont. Lehet a busz megállóba, az utcán találkozni. Meg lehet találni módját annak, hogy valamilyen módon ezt a fajta kölcsönhatást átéljük. Írhatok egy üzenetet, egy igét, pár mondatot a másiknak. Kifejezhetem, hogy gondolok rád, fontos, hogy a születésnapján megköszönhetem. Nagyon fontosnak tartom ezt a fajta kölcsönhatást ápolni. Mert mindannyiunknak szüksége van erre. Ránézek az órára, mert 8-kor haza kell menni. 8-ra haza kell menni. A szeretet forrása. Ha röviden szeretnénk leírni a szeretet természetét, akkor azt egyértelműen a Krisztus természetével azonosíthatnánk. Ő volt, akiben legtisztábban került kinyilatkoztatása az isteni szeretet, mely elválaszthatatlan az ő igazságától. Az Isten szeretete és igazsága kéz a kézbe jár, szívbeért. A Szent Szellem és a törvény elválaszthatatlanok. Tehát lehetett, hogy valaki szent lélekkel teljes, és nem tisztel Isten igét, és nem tartja Isten törvényét be, tehát nem szereti a másikat. János apostol a Szentlélek által így mutatja be őt. A János 1.1.5-ben, és majd a 9.11-et olvasom. Kezdetben volt az ige. Értitek, mennyire össze van kötve az Isten kijelentésével? Krisztus. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 9. verstől az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Tehát ugye ez az ige és a Krisztus azonosítása. Összefoglalása. Aztán Isten tanít bennünket a valódi szeretetre. Pál apostol ezt így nyugtázza a tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, a 4. rész 9. versétől 12. verséig. A testvéri szeretetről pedig nektek nem kell írnom. Értitek? Tehát, hogy a korintusoknak egy nagyon komoly tanítást ír a szeretetről, de a tesszalonikaiaknak azt mondja, hogy nektek ilyen részleges tanítást már nem kell írnom. Miért? Hiszen titeket az Isten már tanított. Mire? Az egymás iránti szeretetre. Értitek? Tehát a szeretet a elsősorban a testvéri kapcsolatokban mutatkozik meg, hogy én hogy tudom szeretni az én testvéremet. Hogy tudom továbbadni Isten szeretetét felé. Amelyre Louis gondolatai szerint rendkívül nagy szükségünk van, mert egyedül maradunk. Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok, és ezt nem kell tanítani benneteket, mert ti gyakoroljátok is, nem filozófia. Ezt minden testvér iránt, még a gyüleket határán túl is, egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, és akkor itt jön a kicsi tanítás, sőt, inkább kérés, bátorítás, profétálás, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Azaz, a Szentlélek valóságos munkája nem elidegenít a közösségettől, a testvéri közösségettől. A Szentlélek munkája összehoz. Sőt, egy ilyen időszak is, amivel most élünk, sokkal inkább a Szentlélek munkája által fölértékeli a testvéri kapcsolatokat. Azt mondja az írás, hogy Istentől tanult szeretet van bennetek, amely gyakorlati módon nyilvánul meg a testvérek felé, méghozzá, ez is az Isten szeretetére és abból fakadó szeretetre jellemző, személy válogatás nélkül. A szeretetnek nincs olyan mértéke életünkben, amikor azt mondhatnánk, hogy már nem lehet mit tanulni, fejlődni ezen a területen. Pál ezért buzdít bennünket itt, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben a szeretetben, azaz gazdagodjunk, bővelkedjünk, ezt jelenti a gazdagodni kifejezés, bővelkedni az Isten szeretetében, sőt azt is jelenti, hogy csorduljon túl ez a szeretet az életünkön keresztül mások felé. Az egészséges lélek nem a másikkal foglalkozik. Nem a testvérek kritizálásával tölti a drága időt, hanem teszi a maga dolgát. Hálás szívvel és kitartó lélekkel megélve a gyakorlatban Isten szeretetét. Ha én mással foglalkoztam volna az életemben, hogy engem mennyien szeretnek, meg mennyien tisztelnek, meg mennyien fogadnak el, meg mit tudom én, micsoda, akkor rég abbahagytam volna. Újra és újra el kell döntenem az életemben, nehéz időszakokban, hogy kinek a szolgálatában állok. És tovább mentem. És nem adtam fel a szeretetet. És azt mondtam, akkor is szeretni fogom. És volt, amikor böjtölni kellett, imádkozni kellett, annyira a öntörvénység, meg a harag, meg a bosszú állás megjelent az életemben. Böjtölnöm kellett 3 napon keresztül, hogy megszabaduljak ettől a gyötrő érzéstől. És azt tudom nektek mondani, hogy amikor megszabadított engem az Isten ettől a gyötrelemtől, akkor elöntötte a szívemet a szeretet, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy azt a sok gonoszságot, amit rám hordtak, hogy én ezeket az embereket meg tudnám ölelni és puszilni. Erre a feleségem akkor azt mondta, te nem vagy normális. De tényleg nem vagyok normális, tehát a világ szempontjából tényleg nem normális reakció. A normális reakció az első lett volna a világi szempontból. De ez a reakció már bennem nem a világ szerinti reakció volt, hanem az engem elpecsételő Szentlélek reakciója volt bennem. Ez a szeretet már az Isten szeretetének a megjelenése volt az én szívemben. És ez a szeretet nyilvánult meg, jelent meg, erősödött meg a szívemben, és annyira megnövekedett, hogy átszakította a gyűlöletnek és a haragnak gátjait, összetörte ezeket, és kifolyt az imádságban és a háladásban, és őszinte szeretetben az ellenség felé. És nincs vele semmi önfényezés, ez mind az Isten kegyelme. Bizonyára értitek. És akkor azt mondja Pálit, hogy aki ilyen úton jár, az tiszteletre méltó életet fog élni a világiak előtt is. Azt mondja, tiszteletre méltók legyetek a világ előtt, ez pontosan ezt jelenti, hogy legyetek méltók a tiszteletükre. Tehát úgy éltek, hogy azt mondják, látok, néznek, azt mondják, hogy igen, de tényleg. De tényleg, hogy is van, nem a keresztjén eszmének vagy a követője, hanem te tényleg Jézus Krisztus követed. Te a szó igazi értelmében tényleg keresztjén vagy. És az ember, amikor ezen elgondolkodik, akkor úgy gyönyörködik az Isten jóságában, amikor vidéken azt mondták eleinkről, megkülönböztetve őket a vallásoskodó képutatóktól, hogy a hívők. Vagy Antiókiában, Szíriában azt mondták testvéreinkről, hogy ti keresztények vagytok. És a világiak mondták róluk, azaz ti tényleg azt a Jézus követitek, akiről prédikáltok. Ti tényleg úgy szerettek, és úgy éltek, és úgy ragaszkodtok Isten igéhez, ahogy prédikáltok. Hitelesek vagytok előttünk, értitek? Ezt a fajta tisztelete méltóságot. Aztán a szeretet természetével, ha foglalkozunk, csak néhány rövid gondolatot, és Nagyon javaslom nektek, hogy a következő héten a Korintusokhoz írt első levélből a 12, 13 és 14-es részeket olvassátok át. És amikor ezt átolvastátok, akkor fókuszáljátok a 13. fejezetben írottakra, és azt gondolom, hogy sok minden, amiről én ma beszéltem, még elevenebben fog bennetek élni, hogy megértitek, hogy ezt a tanítást, amit Pál ad ebben, hogy milyen közegben, milyen környezetben tárja a gyülekezet, és így ma mi elénk. A szeretet természete. Az 1. Korintus 13-at szokták úgy is nevezni, hogy a szeretet himnusza. Találkoztok vele az interneten is, hogy színészek szavalják, mint egy verses költeményt. Megjelenik kulturális eseményeken is, mint vers, mint költemény. Attól, hogy himnikus jellegű maga a szöveg, még nem elsősorban költemény. Nem ez az elsődleges szándék áll mögötte, amikor a Szentlélek ezt leíratta az apostollal. Hanem Istentől a Szentlélek által elpecsételt ember szívébe öntött szeretet természetének a leírását látjuk itt. Tehát a Szentlélek által a megtért újjászületett ember szellemébe öntött, a Szentlélek által beöntött isteni szeretet természetéről beszél az apostol. Amikor az újjászületett hívő ember a Szentlélek és a tőle elválaszthatatlan ige világosságában járva írja az életét, ez a szeretet, úgyis úgy írtam, hogy szeretet természet, rajzolódik ki az életén keresztül. Az Isten szeretete nélkül a szentségre törekvés üres aszkézis, önsanyargatás, az Isten keresés pedig lelki extázissá irányul. Ennélkül az Isten szeretet nélkül. Ezért mondja az apostol, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a dallamtalan zengő hangszerek, zengő ész vagy pengő cimbalom. Ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, mi a tudás, gnózis, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Az erő szeretet nélkül nem Istentől van. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi örökkévaló hasznom nincs abból. Az Isten szeretetéről ezt írja Pál a 4. versben, és ezt látjátok kivetítve. A szeretet jellemzője, természete. Türelmes. Megvan benne a jóság. Nem irigykedik. Nem kérkedik. Nem fújja fel magát. Nem akar nagyobbnak látszani, mint ami, vagy aki. Nem viselkedik bántóan a másikkal. Nem keresi a maga hasznát. Másikat maga elengedi, a szeretetem lett más. Nem gerjed haragra, hanem elszámol 10-ig, 50-ig, 100-ig. És csendesítem az én lelkemet, imádkozik. És kérem, hogy Uram, te adj nekem belátást, adj nekem erőt, hogy ne gyűjtsek haragot haragra, ne adjak indulatot indulatra, ne öntsek olajat a tűzre. Milyen nagy kegyelem, amikor a Szentlélek uralma betölt a szívünket, és a lélek ereje által uralni tudjuk az indulatainkat. Milyen győzelmek ezek. Milyen dicsősége, milyen diadala ez az Úrnak. És milyen mértékben mutatja azt, hogy igen, bennem él a Szentlélek. Nem rója fel a rosszat. Ennek az értelme azt jelenti, hogy kicsit nem rója fel a rosszat, gondolkodtam, hogy ezt hogy is lehetne megfogalmazni. Nem enged a rossznak, hogy legyőzze őt a rossz. Nem örül a hamisságnak, a zsiványságnak, tehát a szeretet nem szentimentális. Isten szeretet nem ilyen szentimentális szeretet, hogy mindenki jó, mindenki barát, mindenki okos, mindenki ügyes, minden ember jó, tökéletes, úgy születik, stb. Tehát nem örül a hamisságnak. De őszintén együtt tud örülni az igazsággal. mindent elfedez, az azt jelenti, hogy kibír, elvisel. Ha egy ismert szóval akarnám visszaadni, a megbocsátás jelenti, ha mindent elfedez. Kész a megbocsátásra. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Az eltűrni kifejezés azt jelenti, hogy helyt állni, kitartani. Nem adom fel. A szeretet nem adja fel. Hanem imádkozik. Amíg a lehelet van a családtagjában, a rokonában, ismerősében, és amíg nem adta át az életét az Úrnak, imádkozik, imádkozik, imádkozik. Ha elcsügged, akkor megy az Úrhoz, erőt vesz, és újra elkezd imádkozni. Például, helyt áll. Nem adja fel. A szeretet soha el nem múlik. Minden elmúlik, azt mondja, ami karizma, erő megnyilvánulás, sok minden, ezek elmúlnak. A szeretetet viszed be a mennyei világba. És majd mindjárt erről egy pár gondolatot még a végén. A befogadott és megélt isteni szeretet az örökké valóság egy darabja az életünkben, a Szentlélek és az ige által. A befogadott és a megélt isteni szeretet az örökké valóság egy darabja az életünkben. Az jelenik meg az életünkben. A szeretetben való növekedés egész életünkre szóló program, annak felfedezése pedig élet hosszig tartó kaland, izgalmas kaland. Ha bőrödben jól akarod érezni magad, vagy akarod érezni magad, akkor ebben ennek a szeretetnek a mélységét tárja fel a Szentlélek a gyakorlati életben megélt módon. A szeretet természetét folytatja tovább az apostol a 13. vers, 13.8-as versének második felénél, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. És akkor itt a korintusiaknak próbálj érzékeltetni, hogy gyermekek vagytok még. Nem károsztatni akarja őket, és én se akarok senkit károsztatni. Ha bárki bármiben érintve érzi magát, és ha egészséges lélek van benned, akkor igenis érintve érzed magad, és én magam is. Mert ha nem, akkor valami baj van a készülékedben. Tehát én is érintve vagyok, és te is érintve vagy. Nem károsztatni akar a Szentlélek, hanem világosságot öntene szívedbe. És ahogy mondja, hogy az igazi világosság, és ha befogadod ezt a világosságot, megvilágosítja a szellemedet, a szívedet, az elmédet. És megértése juthatsz, és akár kijöhetsz egy sötét veremből, amelyben húzna be téged az ördög. Tehát erre mondja Pál, amikor gyermek voltam, mondja Pál, hát a gyermekhez hozzátartozik, hogy úgy szóltam, mint gyermek, és úgy éreztem az érzéseim is. Olyanok voltak, azt mondja, mint egy gyermek. Úgy gondolkoztam, azt mondja, mint egy gyermek. Amikor azonban férfivá lettem, már elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, ugye Krisztus ragyog, Krisztus arcán próbáljuk felismerni az Istent, az ige tükrében próbáljuk megérteni az Urat, és benne ebben a tükörben szemléve magunkat. Mert most tükör által homályosan látunk, és ugye utal erre a tükörre, erre a fém tükörre, ami abban az időben volt, hogy nem voltak olyan tökéletes tükrök, mint ma, ilyen fém lapok voltak felcsiszolva, felpolírozva, és hát ugye az nem volt egy tökéletes kép, ezért használ ezt a képet, hogy még homályosan látjuk az eljövendőt. És az egész csodálatos világát az Istennek még csak megsejtettük, de hát ez már óriási. Tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, mondja Pál magáról, roppant tudás birtokában van, mélységes kijelentések birtokában van, és Pál azt mondja, hogy hát ez még semmi. Amikor belekóstolsz az igazság ismeretébe, belekóstolunk az igazság ismeretében, és legyen ez bármely tudományos területre is érvényes, belekóstolsz, akkor ha jó tanárod van, akkor azt érzékeled, hogy a résnyelét ajtót 10 centire kinyitották, és bekukantottál, és tengernyi tudás van még, amiről Kezded megérezni, hogy az életed kevés, hogy töredékét megismerd. Igaz? Orvosként ezt szerintem eljutottál már eddig a fázisig, biztos vagyok benne, pedig még fiatal vagy.
Egy párszor.
Én magam szakterületén, én is tudom, hogy bármennyit tanul az ember, nem lehet még mélyebben. Másrészt feledékenyek is vagyunk, felejtünk is, kopnak a dolgok. Néhány dolgot újra kell tanulni. Ezért érdemes Pál apostol lelkületét megszívlelni. És aki azt mondja, hogy töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig azt mondja, aláhúzom kétszer, legnagyobb a szeretet. Istent a szeretettel azonosítja János apostol, a levelében azt mondja, Isten a szeretet. Aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Isten lényétől ez a szeretet elválaszthatatlan. Ami összefonódik a kegyelmével, ez a kegyelem szerzett érvényt igazságának Krisztus halála által, aki a kereszten adta önmagát miattunk, értünk és helyettünk. Így szerezte meg a bűnbocsánatot, és felkínálja ezt a bűnbocsánatot, és ezt a kegyelmet, és ezt a szeretetet, Isteni szeretetet minden ember számára, hogy aki hittel ezt elfogadja, annak örök élete legyen. Összegezve, néhány napja írtam nektek egy levelet, és közzétettem több fórumon, ezt szeretném felolvasni, és Péter leveléből egy igét zárásképpen. Drága testvérem, a világ a szeretet ünnepeként is említi a közelgő karácsonyt. Nem is alaptalanul, hiszen az Isten szeretete kézzel foghatóan jelent meg szeretet megváltókban. Éljen elevenen szívünkben, hogy minden annyit ér, amennyit ebből a szeretetből tovább tud adni. Legyen az imádság, szolgálat, dicsőítés, áldozathozatal. Ezek az Isten szeretetének túlcsordulásai lehetnek, és legyenek is életünkben, elsősorban egymás felé, de a Krisztus még nem ismerő, azaz elveszetteknek is mutassuk fel be az ő szeretetét, és az ebből fakadó bűnbocsátó kegyelmét. Bármit is szándékozunk tenni, kérdezzük meg magunktól, hogy azzal az Úrtól kapott szeretetből tovább adunk-e valamit testvérünk, testvéreink, és a Krisztus még nem ismerjük ők felé. Ennélkül ugyanis áldozathozatalunk üres, mint az engő érc. Viszont az Isten szeretete gyógyít. És ha így járunk el, ez atyánk örömére van. És ez 1 Péter 4:7-8. Mindennek vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Imádkozzunk most. Kiki, ahol vagy, azt kérem és bátorítalak téged, hogy a Szentlélek által a szívedbe szólt ige és szólt ige munkájára reagálva, kiki csendben magában imádkozzon, és szeretnék aztán egy rövid csendesség után hangosan is imádkozni, magamért is és mindannyiunkért. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága atyám, téged nem lehet megelőzni a szeretetben, csak arra csodálkozunk rá, hogy bárhogy is próbálnánk téged szeretni, mindig oda jutunk, hogy már előbb szerettél is. Bármi próbálunk tenni, érted, rácsodálkozunk, hogy sokkal többet tettél már értünk. Hogy ennek a felismerésnek a világosságában már ne érted akarjunk cselekedni, hanem veled munkálkodni, munkatársaiddal lenni, együtt mozdulni szellemeddel. Köszönöm neked, Uram, hogy az egyre keményedő és ridegebbé váló világban elénk tártad a lángoló szeretetedet. Felragyogtattad igazságodat. Bárcsak ne állna közülünk senki ellenének az igazságnak. Bárcsak mindannyiunk szívébe beáradna az ige igazságának fénye, ragyogása, világossága, amely te belőle származik, atyám. Bárcsak rontana meg az életünkben mindent, ami gát, akadály, rossz felfogás, hamis istenismeret. Óvd meg az életünket, Uram, a balgasságtól, az önteltségtől, a büszkeségtől, az önimádat bűvületétől. Hogy megszabadul ezektől, az életünkben egyre nagyobb tere legyen a Szent Szelemednek, aki valóságá tudja váltani a te igédet az életünkben és életünkön keresztül. Köszönöm, hogy ez nem egy idealizmus, hanem nagyon valóságosan tud működni egy házasságban, egy testvéri kapcsolatban, egy munkatársi viszonyban, egy rokoni kapcsolatban, az ima életben, cselekedetben és valóságban. Köszönöm neked, Uram, hogy nem egy ilyen élettől idegen tanításod van, bár az értékrend az mennyei. De ezt az értékrendet beírtad a mi szívünkbe Szentlélek által. Uram, elkötelezzük magunkat ma is, és beismerjük a szükségét annak, hogy rád figyeljünk, hallgassunk rád. Add, Uram, hogy ez minél többször jellemezze az életünket. Amen. Amen.